Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Isten igéjét olvasom János evangéliumából, a 10. fejezetből, az első 5 versből. Az Úr Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak az ő szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy mi most többféle helyről gyűlhettünk össze, más felekezetből is jöttünk, és érkeztünk más gyülekezetből is. De köszönjük, Urunk, hogy bárhonnan is jöttünk, mi a Te szavadra hallgattunk. Te vagy a jó pásztor, hallottuk a Te hívó hangodat, és ezért jöttünk ide, Urunk. Imádkozunk hozzád azt a drága és elkészített üzenetet, amelyet a szolgálat tévőknek a szívére helyeztél, add, hogy át tudják adni, érthetően, befogadhatóan, ami szívünket pedig arra készítsd, hogy ne csak megértsük azt és felfogjuk, hanem meg is cselekedjük. Te látod, Urunk, hogy mennyi sebből vérzik ma az egész világban a család, hogy mennyi támadás van a Te akaratod, rended, törvényed ellen. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add, hogy legalább közöttünk, a Téged követők között, a Te juhaid között, hadd legyen meg az a tökéletes rend, az a boldogság, amelyre rendeltél bennünket, amelyre megalkottál. Így könyörgünk, Urunk, segíts bennünket betölteni azt a küldetést, amelyre kiválasztottál bennünket. Így kérünk, áld meg az ige, az üzenet átadóit, és áld meg bennünket, hallgatókat is. Szeretetedért könyörgünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, tudjuk jól, sokszor elhangzik most a különböző médiákban, vagy médiumokban, hogy a család, a házasság hete van, és én azt mondtam, hogy örülnék neki, hogyha nem csak a házasságról lenne szó, hanem a családról is, és Gálajos nagy tiszteletű urat hívtam, aki 11 gyermeket nevel az ő feleségével, és kértem, hogy úgy ebben a témában nagyon nagy szabadságot adtam neki, mert nem korlátoztam le egy nagyon rövid és nagyon szűk címmel, hanem engedtem, hogy amit jónak lát, amit fontosnak lát elmondani, azt adja át nekünk, és mondta, hogy Isten bízott is rá üzenetet, hogy mit azt majd ő fogja elmondani. Így köszöntjük közöttünk Gálajos nagy tiszteletű urat, szekhalmi baptista lelkipásztort, és majd ő mond magáról még többet, és köszöntjük Asztalos József testvért is, aki majd szintén el fogja mondani, hogy kicsoda, micsoda, nem akarom lelőni, izgalmas az ő élete, és majd az ő bizonyságtétele. Örömmel várjuk, és hallgatjuk mindazt, amit Isten rátok bízott. Isten hozott közöttünk, és áldja meg a szolgálatotokat, tegye az Úr áldottá közösségünket.
Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, békesség néktek. Hogy elhangzott már, Gálajos vagyok, Szekhalomról érkeztem. Találkoztunk már itt a gyülekezetben, egyszer egy délutáni alkalommal szolgáltam, és már Perén is többször voltam a fiataloknak a táborában. Nagyon tetszik nekem ez a név, hogy Pere. Van egy ilyen ige, hogy Pere van az Úrnak Izraellel. Hát itt nem az kell eszembe jusson, hogy mennyire haragszik Isten ezekre a fiatalokra, hanem van egy olyan község, hogy Pere, és ez az Úré, mert ott voltunk több napon keresztül, meg több órán keresztül Isten igéjének a közelében. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Tulajdonképpen a forrása ennek egy kicsit régre nyúlik vissza. Ferenc barátommal a teológián ismerkedtünk össze, annak idején Sárospatakon, ott kötöttünk barátságot, és több-kevesebb szünet után ez a barátság azért az elmúlt években ismét megerősödött, ismét egymásra találtunk. Hát talán magamról röviden annyit mondanék el, és aztán szeretnék a tárgyra térni, hogy abban tudjunk elmélyedni, amit Isten üzen, de én egy világi háttérből érkeztem, nem voltak keresztjének, vallásosak, hitgyakorlók a szüleim, a rokonságunkban is teljesen idegen volt Isten ismerete, és valahogy bennem 16-17 éves koromban nagyon mély kérdések kezdtek megérlelődni, és ezekre aztán a békéscsabai református ifjúságban és gyülekezetben találtam választ. Ott épültem be a gyülekezet életébe, nagyon sokat jelentett akkor nekem az a szeretet közeg, ahogy ott fogadtak, és a megtérésre mégis várnom kellett még egy évet körülbelül, amikor majd 1991-ben a magyar reformátusok második világtalálkozóján hallottam meg az Úr Jézusnak a szavát, kopogtatott a szívem ajtaján, kérte, hogy nyissam meg, és akkor elfogadtam ezt a drága kegyelmet. Azóta új életben járok, bűneim megbocsátattak, és az örök élet ajándékát kaptam. Sok minden történt, nem mondom el a részleteket, csak nagyobb lépésekben, hogy késztetést éreztem teológiai tanulmányok végzésére, igehirdetés szolgálatának a végzésére. Így kerültem el Sárospatakra, amely 40 év szünet után előttem egy évvel nyitotta meg a kapuit ismét, és majd a következő második évfolyamban kezdhettem. Egy évet szolgáltam segédlelkészként, Békésen, református gyülekezetbe, majd aztán ott hagytam ezt a szolgálatot. Igazából az motivált engem, mivel az én családi hátterem is egyszerű emberekből állt, és kétkezi munkásokból állt, hogy szerettem volna sokkal inkább az emberek között élve hirdetni és megélni az evangéliumot. Így aztán segédmunkákat is végeztem meg, anyagilag egy kicsit nehéz volt két gyermekkel ezt az életutat felvállalni, és aztán 15 évet dolgoztam személyügyi ügyintézőként a munkaügyi kirendeltségen, a szekhalmi munkaügyi kirendeltségen, tehát ilyen köztisztviselő voltam, elkerültünk az ottani szekhalmi baptista gyülekezetbe, és ott szépen lassan kialakult az, hogy egyre többet kezdtem igét hirdetni, vagy ha valakit el kellett temetni, vagy urvacsorát osztani, akkor rám bízták a testvérek, ott nem volt lelkipásztor egy idő után, és akkor szépen beépültem ott egy kis létszámú, nagyon családias gyülekezeti életbe. Mégsem a felekezeti hovatartozást tartom a legfontosabbnak, mert ha a Szentírást kinyitjuk, akkor azt olvassuk, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, üdvözül, és aki nem hisz, az elkárhozik. És továbbá a Szentírás nem részletezi, hanem igen Krisztusra, vagy nem Krisztusra. És azt hiszem, hogy ez a lényeg. És ennek a lényegnek van egy kis puha fészke, ennek a döntésnek, ennek a krisztusi hitvallásnak, ennek a hozzátartozásnak van egy puha fészke, ahova Isten elhelyezte ezt a lényeget, és ezt a puha fészket úgy nevezi a Biblia, hogy szeretet. És én ma a szeretetről szeretnék beszélni, mert körül vagyok véve szeretettel, a nagy család miatt is, mert szinte évente születtek a gyermekeink, a feleségem révén is, gyermekeim révén is, gyülekezetem révén is, barátaim, testvéreim révén is, szóval rengeteg szeretetet kell tanúsítsak, tanulom ezt és gyakorlom, néha botladozva, és nagyon-nagyon sok szeretetet kapok is. De ez nem egy egyszerű dolog, és én erről a szeretetről szeretnék most beszélni. Ennek egyik pontja, fontos része lesz majd a házastársi szeretet is, amit majd talán egy picit részletesebben szeretnék elmondani. Egy igével vezetném be a mondandómat, az első korintusi levél 16. fejezetének a 14. verse fogalmaz így, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Mintha az előző hasonlatommal élve azt üzenné az Úr, hogy mindent béleljetek ki ezzel a puha fészekkel, vagy mindent helyezzetek bele ebbe a puha fészekbe, amit úgy nevezünk, hogy szeretet. Minden dolgotok szeretetbe menjen végig. Az elmúlt időszakban sok-sok ige nyílt meg előttem, és sok-sok gondolat ébredt bennem, mert rendszeresen hirdetek igét, sok helyen járok, például a kárpátai református testvérek mindig meghívnak évente, de Erdélybe is, meg Magyarországon is, fiatalok, idősebbek között, és mégis az elmúlt hónapoknak, fél évnek biztos, hogy a kiemelkedő gondolata, üzenete számomra az volt az igéből, Istentől, amit most szeretnék veletek megosztani. Isten mélyre szántott bennem ezen az igén és ezeken a gondolatokon keresztül, Úgy gondolhatjuk, hogy a szeretetről már annyi prédikációt hallottunk, meg olyan sokat tudunk, hogy arról mi más lehetne még elmondani, és mégis Isten nekem több mint 18 év házasság után újabb távlatait nyitotta meg a szeretetnek, és a testvér szeretetnek is, és ebből szeretnék valamennyit most elmondani. Ami elindította bennem ezt a gondolatsort, az tulajdonképpen nem volt más, mint egy elég szomorú eset. Egy tanárnénivel beszélgettem az iskolában, és a tanárnéni, mikor a beszélgetésünk vége felé közeledtünk, akkor benyitott az osztályterembe. Kint álltunk a folyosón, és ő benyitott az osztályterembe. És ott volt egy fiúcska, aki éppen a társainak az eszközeit dobálta, hangoskodott, bohóckodott ott az osztálynak a közepén, nagy hanggal, repültek a tollak, a ceruzák a levegőbe, szóval csúnyán viselkedett, és a tanárnéni így megfenyítette, mondta, hogy hagyd ezt gyorsan abba, az ellenőrződet pedig tett ki a padra. És akkor én szóvá tettem csak egy fél mondattal, hogy ismerem a kisfiút, nem messze lakik tőlünk. És akkor a tanárnéniből előjött egy friss emlék, egy rossz élmény ezzel a gyermekkel kapcsolatban, és elmondta, hogy egy pár nappal azelőtt hideg őszi napok voltak már, és a gyermek zokni nélkül ment az iskolába. Nem volt rajta zokni. És mondja neki, hogy hát, kisfiam, miért nincs rajtad zokni? És elmondta a gyermek, szinte természetesen, hogy apukám olyan részegen jött haza este, hogy anyukámnak megfogta a haját, kihúzta a disznóba, az addig rugdosta, amíg jó, ki nem tombolta magát, és anya reggel emiatt nem tudott felkelni, és nem készítette ki a ruhámat. Amit találtam, abba jöttem. Hát, mikor így hallottam ezt az esetet, úgy elérzékenyültem, nehéz volt uralkodni az érzelmeimen, és elkezdtem gondolkodni, hogy hogy lehet így élni, hogy lehet így gyereket nevelni. Tőlünk egy-két utcával lejjebb laknak, de lehet, hogy csak egy-két házzal kéne lejjebb menni, és már találnánk hasonló eseteket. Biztos a testvérek is tudnának sorolni olyan élethelyzeteket, amikor a szeretetlenség nagyban megnyilvánul. És ahogy elmélkedtem, gondolkodtam, láttam a gyermek magatartását, a hatásokat, amik érik, picikét ismerve őt és a családját, ilyen gondolatok fogalmazódtak meg bennem, hogy mint a madárnak a légtér és a halnak a víz, úgy a mi lételemünk a szeretet. A lételemünk a szeretet. Ha ennek az előadásnak címet kellene adni, akkor én ezt a címet adnám neki, hogy lételemünk a szeretet. Aztán a másik mondat, amely megfogalmazódott bennem, hogy normális életet csak úgy tudunk élni, ha szeretnek, tehát normális életet csak úgy tudunk élni, ha szeretnek, és teljes életet csak úgy tudunk élni, ha mi szeretünk. Kettő között van némi különbség, és nagyon fontos, hogy szeretve is legyünk, de képesek legyünk mi magunk is szeretni. És a legtömörebb, a legrövidebb gondolat, amely megfogalmazódott bennem ennek az esetnek a kapcsán, amivel kezdtem, hogy az ember szeretetre van teremtve. Ha ennek a délutánnak nem is lenne más maradandó üzenete, csak ez a mondat, hogy az ember szeretetre van teremtve, akkor azt hiszem, hogy én már nem hiába utaztam itt oda-vissza 360 kilométert, hogy ezt elmondhassam. Tehát az embernek a fészke, amelyben otthon érzi magát, amelyben levegőhöz jut, amelyben élettere van, azt úgy lehet elmondani egyetlen szóval, hogy szeretet. Tehát enélkül nem lehet emberi életnek nevezni azt, amit mi élünk, mintha egy halat kinn a parton úgy tartanának életbe, hogy csöpögtetnek a szájába meg a testére vizet. Tehát csak vegetál, valameddig elérdegél, de ő arra van teremtve, hogy a vízben úszkáljon. És mi arra lettünk teremtve, hogy szeressenek minket, és hogy mi szeressünk. Szeretném először azt elmondani, hogy a szeretet az tananyag. A szeretet az tananyag. És két nagy hiányosságra szeretném ezzel kapcsolatban felhívni a figyelmet. Az egyik egy egyéni hiányosság, a másik egy társadalmi hiányosság. Persze a társadalom egyénekből áll, tehát ezt olyan élesen nem lehet elválasztani, de mégis talán az első hiányosság az a mi személyünkhöz kötődik, mert mi úgy gondoljuk, hogy tudunk szeretni, bennünk van a szeretetnek a képessége, hiszen tapasztaljuk, Már csak ha egy aranyos kiscicát meglátjuk, a gyerek azt mondja, jaj, de szeretem ezt a kiscicát, vagy a plüssmackómat, vagy az anyukámat, az apukámat. Tehát elfog bennünket a szeretetnek az érzése, és arra a következtetésre jutunk, hogy mi tudunk szeretni, és keressük azokat az embereket, akikkel ezt meg tudjuk csinálni. Keressük azokat az embereket, akiket tudunk szeretni. Mi tudunk szeretni, bennünk van a szeretet, így gondoljuk, és keressük a szeretetnek a tárgyát. Na, kit lehetek képes szeretni? Ki az, akit végre szerethetek? Csak hogy ez a feje tetejre állította a dolgoknak a lényegét, ugyanis a szeretet az nem erről szól. Arról szól, hogy nem tudunk szeretni. Nem tudunk. Hanem ott vannak a környezetünkben adott emberek, akiket nem cserélhetünk le. Nem cserélhetem le a gyerekemet, nem cserélhetem le az apukámat, az anyukámat, jobb esetben a feleségemet se, hát mindegyiket el lehet hagyni, a szülőket is el lehet, meg a gyerekeket is el lehet, meg a feleséget is el lehet, de nem azért adta mellénk az Isten, hogy elhagyjuk őket, hanem azt mondta, na őket adtam, hogy szeresd. Elmegyünk egy munkahelyre, és ott van egy adott főnök. A munkahelyet mi választjuk, de a főnököt nem. Vagy akkor közvetlen munkatársamat. És azt mondom, hú, de jó kis állás, ilyenről álmodtam. Na, de azért ez a kollega, ez viselkedhetne másként is. Szóval mi készen kapjuk a szeretet tárgyát, nem kell keresni, hogy kit szeressünk. Azt kell keresni, hogy hogyan szeressük. Azt kell keresni. Sokkal jobb eredménnyel fog járni, hogyha elkezdünk megtanulni szeretni. Elkezdünk tanulni szeretni. És mi úgy gondoljuk, a házasságra nézve is, legalábbis az átlagember, vagy sokan, meg én is nagyon sokáig így gondolkodtam, míg aztán a tapasztalat, meg Isten igéje, meg kegyelme nem kezdett el tovább vezetni ebben, hogy na végre találtam egy olyan lányt, akit tudok szeretni, nagyon szeretem, nagyon hálás vagyok érte, köszönöm neked, Uram, és el is veszem feleségül, és hűséges is leszek hozzá, és nagyon szeretem, és komolyan gondolom, és megimádkoztam, és Istentől kaptam, és aztán rájövök arra, hogy hát ez korán sem úgy van, mint egy kristályváza, amelyre gyűjtögettem a pénzemet, megvásároltam, letettem az asztalomra, és 25 év múlva is ugyanolyan szép kristályváza lesz, csak néha le kell róla törölni a port, hanem a szeretetért meg kell dolgozni. Meg kell dolgozni. És az ember rájön arra, hogy hoppá, hát ez nem úgy működik, hogy beleszerettem, elvettem, azt akkor mi szeretjük egymást, mindenki írja fel az égre. Nem. Hanem ennek vannak próbái, vannak nehézségei, és bizony ezt fenn kell tartani. És meg kell tanulni. És ezért dolgozni kell, és ezért tenni kell. És hogyha könnyen alakult ki ez, vagy Isten a szerelem tüzét oltotta a szívembe, áldott legyen érte a neve. De azután ezt a tüzet táplálni kell. Aztán erre a tűzre rakni kell. Aztán gondozni kell a kettőnknek a szeretet kapcsolatát, és ez pontosan így van minden egyéb szeretet kapcsolatban is. Szóval az első dolog, hogy a szeretetet, azt tanulni kell, és nem a szeretet tárgyát kell megkeresni, hogy ki lehet az, akit igazán jól tudnék szeretni, és talán majd az ötödik élettársam, vagy a negyedik feleségem az, akit igazán jól tudok szeretni, nem, hanem akit mellénk állított Isten, azt kell megtanulni szeretni, és azt a szeretetet kell ápolnunk a szívünkben. Sokkal jobb eredmények fognak kijönni, higgyék el a testvérek. Aztán az egyik nagy gond a szeretettel az, hogy nem lehet mérni, nem lehet kimutatni. Egy olyan világba csöppentünk bele, amikor mindent mérünk. A deszkatemplom hány deszkából épült? Lehet, hogy ha valaki, aki építette ezt, még talán meg is tudná mondani. Vagy hány tonna fát használtak fel az építésnél, vagy hány darab szeget, vagy hány munkaórát dolgoztak ezen a templomon, vagy mennyit fizettünk ki annak a vállalkozónak, vagy vállalatnak, aki ezt felépítette. Mi mindent forintosítunk, mi mindent szeretnénk tudni, mert ahhoz tudunk viszonyítani. Ha a Bibliában olvassuk, hogy hány sekel súlyú volt az az arany, amit, vagy ezüst, amit Ákán elrejtett, akkor csodálkozunk, hát mennyi lehetett ez, el se tudjuk képzelni, mert nem tudjuk, mi az, hogy sekel, de hogy mi az, hogy liter, mi az, hogy kiló, azt nagyon jól tudjuk, mi az, hogy megabájt, vagy terabájt. Kiválóan ki vagyunk már ebből képezve. És egyszer csak bejön egy olyan fogalom, amely úgy tűnik élet-halál kérdés, és végtelen bosszantó, hogy nem lehet lemérni. Szerest! Na de mennyivel szeressem? 120-szal? Vagy hogy kell szeretni valakit? Mennyit adjak bele? Hogy lehet ezt kifejezni? Nem lehet kifejezni mértékegységekben. És mivel nem lehet kifejezni mértékegységekben, és egy csomó ilyen dolog van, a hazaszeretet is egy ilyen dolog, a hűség is egy ilyen dolog, a becsületesség is egy ilyen dolog, figyeljék meg a testvérek, hogy amit nem lehet kifejezni mértékegységekben, elveszíti a jelentőségét, elveszíti az értékét. Amit nem lehet beírni egy Excel táblába, amit nem lehet a Google cégnek a szerverén tárolni, annak nincs jelentőség, az nem értékes. Amit ki tudunk mértékegységekben fejezni, az nagyon fontos. És az egyre több helyen van rögzítve, de amit nem tudunk, mint a szeretetet, az elveszíti a súlyát, elveszíti a jelentőségét. Nagyon-nagyon komoly problémája ez a mai társadalmunknak. Mekkora a fizetésed? Vagy hány gyereke van a Lajos testvérnek? 11. Hát, na azt tudjuk, hogy mi, mert a darabot is ismerjük, az is egy mértékegység, igaz? De hozzá szoktam tenni, na de, mert megkérdezik egyébként, aztán egy asszonytól van? Hát szoktam mondani, hogy nálunk az átlagtól eltérően nem 11 kapcsolatból születik egy gyermek, hanem egyetlen kapcsolatból születik 11 gyermek. Hát ez Isten kegyelme az életünkben, és mindenki lehet ez a drága kegyelem, mert nagyon-nagyon értékes. Szóval nem jegyzik, elértéktelenítik ez a szeretet, a valóságtól elrugaszkodik, és mégis jól tesszük, hogyha mi megtanulunk azért úgy gondolkodni, hogy nagyon nagy súlya van ennek a dolognak is. Sőt, hogyha valaki azt mondja, hogy ennyi és ennyi pénzt kerestem, ennyi és ennyi országba dolgoztam, ennyi és ennyi cégnél, ennyi és ennyi munkaórát töltöttem el, akkor megkérdezzük is, milyen a kapcsolatod a feleségeddel? Az mennyi és mennyi? Hát éppen válni készülünk, vagy tegnap esztünk csúnyán össze, szóval meg kell tanulnunk lemondani a mérhető dolgokról, és lehet, hogy én nem tudom elmondani azt, hogy ennyi és ennyi országban jártam, ilyen és ilyen helyeken voltam kirándulni, vagy ennyi és ennyi forintom van, én nem tudom elmondani, de el tudom mondani, hogy szeret a feleségem. Biztos, hogy szeret. És még azt is el tudom mondani, hogy én is szeretem őt. És azt is tudom, hogy hűséges vagyok hozzá, és azt is tudom, hogy ő is hűséges hozzám. És azt is tudom, hogy mind a 11 gyerekemet pontosan ugyanúgy szeretem. Pontosan ugyanúgy. Szóval ez mennyibe kerül? És ha valaki elveszíti a gyerekeivel vagy a feleségével való jó kapcsolatot, akkor kezicsókolom, melyik boltba kell bemenni azért, hogy jó házasságot lehessen kapni? Hány forintba kerül? Mert hogy egy lány az utcasarkon hány forintba kerül, azt tudjuk. De hogy életen át kitartóan, hűségesen szeretni egymást, annak is van ára, csak nem forintban fejezzük ki. És azzal kezdtem. Fenntartani, odaszánni, ápolni azt a szeretett kapcsolatot, amely Istentől van. Szeretnék most arról beszélni, egy picit részletezve a szeretetet, és több formáját felsorolva, hogy milyen irányai vannak a szeretetnek. Hát ez olyan csúnyán hangzik, de mivel mérhetetlen dologról van szó, valahogy meg kell próbálni megközelíteni a szeretetnek, az irányairól szeretnék beszélni. Majd, ha beszélek erről, egyértelművé válik, hogy miről van szó. Annyit szeretnék csak előre bocsátani, hogy el kell mondani a szeretetről mindenképpen, hogy a szeretet ismer, a szeretet cselekszik, és a szeretet beszél. Mind a három nagyon-nagyon fontos a szeretet kapcsolatban. Az ismeretet teszem talán első helyre, vagy először erről beszélek, mert akit szeretek, és amit szeretek egyébként, erre is igaz, azt szeretném megismerni. Ha én szeretem a történelmet, és egy iskolába járok, és elindulnak a fakultációk, a külön foglalkozások, a tehetséggondozásnak a foglalkozásai az iskolában, akkor én nem a kémia különórára fogok elmenni, hanem a történelem különórára fogok elmenni. Mert szeretem a történelmet, és meg akarom sokkal jobban ismerni, igaz? Vagy felnőtteknél. A lányok, asszonyok nagyon szeretnek például virágokkal foglalkozni, és csodaszépé tudják varázsolni az udvarukat, meg a szobák belső terét. Ha szeretik őket, foglalkoznak vele, utána olvasnak. Melyik virág szereti a meleget? Ez a virág szereti a fényt? Mennyit kell öntözni? Túl sokat, túl keveset? Tápoldatot neki? Szóval ebbe kiképzik magukat az asszonyok. Hát szinte szakemberekké válnak. Szeretik, ezért megismerik. Ugye? És mi néha csak azt mondjuk, hogy hát én annyira szeretem a feleségemet. És akkor hogy viselkedik bizonyos kihívásokra, bizonyos helyzetekre? Egyszer beszéltem arról, barátaimat leültettem, és elmondtam nekik, hogy ápoljátok a házasságotokat. Felismertem az én kis rövid agyam, 11 néhány év házasság után felismertem, hogy ezt tudatosan kell csinálni. Eddig csináltam rutinból, meg valahogy ösztönszerűen, és Isten megáldotta azt, de most Isten felvilágosított, hogy ezt tudatosan kell csinálni. És mondtam nekik, hogy én például mit szoktam. Például az én feleségem nagyon szereti, hogyha elviszem vacsorázni. Sétálunk, sétakörbe beszélgetünk, egy jót eszünk, finom dolgokat, és azután látja, hogy költök rá, időt is, pénzt is, nagyra értékeli az én feleségem. Elmondtam a barátaimnak. Hát az én egyik barátom felbuzdult. Összeszedte magát gavallér módjára, életébe először elvitt a feleségét vacsorázni, jön hozzám egy pár nap múlva, Lajos, butaságot mondtál. Hát mondom, miért mondtam butaságot? Hát az asszony mondta, hogy fáj a lábam, kivitél a hidegbe, olyan rossz volt a kaja, hagyjál engem az ilyenekkel. Mondom, ember, én nem azt mondom, hogy etesd meg az asszonyt, hanem azt mondom, hogy szeresd. Hát, hogyha én ismerem az én feleségemet, hogy ő szeret sétálni, a hideg se probléma neki, és jókat eszik, és örül, hogy vele töltöm az időt, akkor az én kötelességem ezt megismételni, időről időre. De hogyha tiéd nem szereti ezt, hát akkor ne kényszerítsd, mert el fog tőle szaladni. Hát kiderült, hogy ő más szeret. Más dolgokat, hogy ülj le velem, kedves férjem, megnézni egy filmet. Ő ebben örömöt talál. Kézen fogva megnéznek, vannak építő jellegű, vagy olyan filmek, amik nem rombolnak legalábbis. És akkor, hát ők azt találták meg. Vagy én egyszer a feleségemnek virágot vittem. És akkor vágott virágot. Mondtam is, hogy ilyen hozzám vágott virág lett kis híján. Ránézett, hogy mit akarsz ezzel? Hát mondom, szeretlek. Tudod, hogy nem szeretem a virágot. És akkor letett az asztalra. Hát én tettem vízbe. És rájöttem, hogy nem rajong a virágért. Hát most mit csinálják? Ilyen a feleségem. Na de egy táblacsokival már többre tudok sokkal menni, úgyhogy én nem szoktam virágot venni a feleségemnek, de a csokoládégyárakat elég jól szponzorálom, mert ha kedveskedni akarok, akkor egy kis pogácsát, vagy fornettit, vagy valami csokoládét viszek. Megismerem, mit szeretsz, hogyan szeretnéd, és törekszem arra, akarom megismerni. És ez nem kényszer, ez nem olyan, mint az iskola, hogy holnap felele is lesz, és jól készülj fel, hanem jól esik felkészülni a feleségemből. És ugyanez természetesen a feleségek részéről is igaz, csak hát most én csak egy oldalon tudok erről nyilatkozni. De a szeretet cselekszik is. Kevés az, hogy ismerem, kevés az, hogy tudom, hogy mi a jó annak a szobanövénynek, vagy el tudom mondani ezt kiválóan, hogyha nincs ilyen szobanövényem, és nem öntözöm, és nem adok neki tápoldatot, és nem viszem ki a fényre. Kevés az, hogyha tudom, hogy mit szeret a feleségem. Meg is kell cselekedni. Ez bizony nem kis kihívás, különösen, hogyha nem állunk úgy anyagilag, vagy hogyha nincs annyi időm, és mégis megtalálni valahogy a módját, annak, hogy hogyan tudnám mégis kifejezni a szeretetemet. Hogyan tudnám mégis valahogy komolyá tenni azt, ami már a fejemben, a szívemben ott van, de most valahogy kifejezésre kell, hogy juttassam. Tehát cselekedet által. Hadd mondjak erre egy mai példát, talán ellenpélda ez, de jó példával is szolgálhat talán ez a kis történet, ami nem történt meg, és mégis nagyon sokszor mégiscsak megtörtént. Mert nem egy konkrét esetet mondok, de alapjában így van ez, amikor egy fiú megszeret egy lányt, és azt mondja, hogy elég jól kijövünk egymással, mi lenne, hogyha összeköltöznénk? Ó, kiváló ötlet, én is nagyon szeretlek téged, szeretnék én is összeköltözni veled, vegyél el feleségül. Hát azt már nem. Azt már nem. Az összeköltözés az igen. Nagyon szeretlek. Szóval mindent megtennék érted, de feleségül azért nem veszlek. Tudjátok, mi hiányzik itt? A felelősségvállalás. Ez egy nagyon fontos szó. Én például a fiatalok felnőtté válását, annak a határát én itt látom, amikortól felelősséget vállalsz. Tehát a fiatalok, mint az én nagyobb gyerekeim is, 18-17 éves a két legnagyobb, hát ők borzasztó okosok, tudják, hogy milyen anyukának lenni, tudják, hogy milyen apukának lenni, szóval simán behelyettesítik magukat, és akkor ezt egy anyuka így kell csinálja, ezt egy apuka így kell csinálja. Megfigyeltem, hogy mikor válik felnőtté egy ember. Amikor gyermek születik, akkor válik felnőtté. Hát persze, ha valakinek bizonyos okokból nem születik idejekorán gyereke, de általában egy fiatalnak akkor nő be a feje lágy, amikor megházasodik és gyermeket szül. Egész máshogy fog beszélni utána. Egész máshogy fog viselkedni utána. Van egy kis drága lény, akit nagyon szeret, és rájön, hogy itt nem csak arról van, hogy ó, szeretlek, hanem itt felelősségvállalás van. Ennek kockázata van. Mi van, ha beveri a fejét, mi van, ha megbetegszik, mi van... És felvállalom annak a kockázatát, hogy feleségül veszlek téged. Ennek a felelősségét felvállalom. És kész vagyok elpecsételni azt a gyakorlatban, amit a számban mondok, szeretlek, 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 tehát ne szeressél már, vegyél feleségül. Hát az nem. Hát ez nem komoly dolog, igaz? Ez csak duma. Valami kis ismeret van hozzá, nagy szavak, de tessék a tettek mezejére lépni. Komolyan gondoljuk, vagy ez csak egy ilyen érdek? Érdekünk fűzötik hozzá, hogy ezt mondjuk. Nagyon fontos, hogy a szeretet az cselekedjen is. Aztán, ahogy említettem, a szeretet az beszél. Nagyon fontosnak tartom. Persze ismerjük azt, hogy mit jelent valakiből gúnytűzni, vagy mit jelent fecsegni, vagy a háta mögött kibeszélni. Nem ilyen beszédről beszélek most én. Nem erre gondoltam. Hanem a kommunikáció, az eszmecsere a szó szerinti értelmében. Egy szeretet kapcsolatban, két barát között is. Hát milyen barátság az, ahol nem beszélgetnek egymással. Olyan csodálatos ajándéka Istennek a beszéd, ez emel ki bennünket az állatvilágból, azok ugye egymásnak ugatnak, vagy makognak, vagy sípolnak, vagy röfögnek, és jelzéseket adnak, de nem tudnak árnyalni. Nem tudnak elérzékenyülni, vagy nem tudnak vidáman közölni valamit, vagy sokkal szűkebb az a keresztmetszet, amin keresztül ők üzennek egymásnak. Az ember nagyon nagy ajándéka az, hogy tud beszélni, mert Isten is tud beszélni, és mi az ő képére is hasonlatosságára lettünk teremtve. A szeretet tehát megszólít, a szeretet tehát beszél, a szeretet beszélget. És nekem a hívő életemben van három példakép. Olyan idős férfi testvérek, akiktől nagyon-nagyon sokat tanultam, az új lenyomatuk, a lelki új lenyomatuk, itt van a lelkemen, minden nap hordozom őket, és az első ilyen ember, akinek a hitén csak ámultam friss hívőként, friss teológiai hallgatóként, 2 éves hívő voltam, amikor elkezdtem a teológiát, Csorba László volt, hát ő itt Miskolcon munkálkodott, az idősebbek biztos emlékeznek rá, egy első olyan ember volt, akit égni láttam Istenért. Hívőket láttam már, de akik égnek Istenért, olyan ő volt az első. És azt mondtam, hogy én is így akarok az Úr Jézusért égni, mint a Csorba László tette. És ő mesélt nekünk dolgokat, amiket tanított a tesszalonikai gyülekezetről, meg levélről, meg városáról, hát kipárologtak. De amit mondott a feleségéről, azt jó, megjegyeztem. Az egyik ilyen az volt, hogy ő így beszélt, hogy kedveseim. Neki mindenki kedves volt. A feleségének is ezt mondta, meg az utca gyereknek is. Kedves. Na hát, tudjátok, kedveseim, mondja nekünk, mikor az osztályban ilyeneket tanított, ez a jó tanár. Mikor hazamegyek, akkor nagyon fáradt vagyok, tudjátok, kedvesem. Tanítok, püspöki titkár vagyok, itt vagyok, ott vagyok. Az én kedvesem otthon van. Ő is elfáradt, ugye nem lát már, és nagyon fáradtan csak leülünk egymás mellé a fotelba. És akkor az én kedvesem ráteszi a fotelnek a kar fájára a kezét, én ráteszem az enyémet. Szóval, kedveseim, így ülünk egy óra hosszát. Ott vagyunk Isten jelenlétébe. Aztán, mikor egy óra hossza eltelt, odafordulok az én kedvesemhez, és megkérdezem tőle, hogy vagy, kedvesem? Hát, akkor elmondja, hogy hogy van. Aztán majd, mikor elmondtak, megkérdezi, és te hogy vagy? Én is elmondom, hogy hogy vagyok. Akkor elővesszük az esti igét, elolvassuk, imádkozunk, lefekszünk pihenni, mert nagyon fáradtak vagyunk. Szóval, hát ezt én hallgattam, én soha életemben még képen se láttam ilyet. Tehát én először életemben ott hallottam arról, hogy két házaspár idős fejjel így tudja egymást szeretni. Nyitott szája hallgattam. Csodálatos dolog, és ennek egy fontos része volt az, hogy hogy vagy. megszólítani, elmondhatom, meghallgathatom. Olyan nagyon fontos dolog ez, hogy a szeretet az beszél is. Ismer, cselekszik és beszél. Nézzük most, hogy milyen irányba nyilvánulhat meg a szeretet emberek között, vagy két ember között. Az első ilyen irány, hát lehet, hogy kicsit az elnevezés szokatlan vagy furcsa, ennél jobban nem tudtam megfogalmazni, de érteni fogjuk, ez a mellérendelt szeretet. Mellérendelt szeretet, erről fogok először beszélni, ez tulajdonképpen a házasság a legtipikusabb példája ennek, de a barátság is mellérendelt szeretet, egy gyülekezetbe járni is mellérendelt szeretet, vagy például egy nemzetközösséget alkotni is, az is mellérendelt szeretet. Te is magyar vagy, én is. Te is ennek a gyülekezetnek a tagja vagy, én is. Tehát ez lehet több személy között is. Azt kell mondjam, hogy ez a szeretet a legbensőségesebb. Kölcsönös adáson és kölcsönös elfogadáson alapul. Nagyon élvezhető, nagyon csodálatos. Beleteszem ebbe a szeretet közösségbe azt, amit én adhatok, vagy lehet, hogy csak én adhatok, és kiveszem belőle azt, amire nekem van szükségem. Milyen jó, amikor ez tud működni. Isten olyanoknak teremtett bennünket, hogy önmagunkban fogyatékosok vagyunk. Ha valakinek nincs szeme, vagy hallása, vagy látása, vagy nem tud járni, akkor fogyatékkal élőnek nevezzük. Na most azt mondja a Pál apostol, hogy mi olyanok vagyunk, mint a tagok. Én csak szem vagyok. Tehát tulajdonképpen se hallásom, se járni nem tudok, se szaglásom nincs. Egy nagy fogyaték vagyok. Valamit tudok csinálni, egy picike részt, de egyedül nem megy. És Isten ránézett az első emberre, mindenről megállapította, hogy minden jó. De egyszer csak látja Isten, hát egy dolog nem jó. Az embernek egyedül nem jó lenni. Mert sántít. Valami hiányzik neki. Kéne mellé adni valakit, hogy ne sántítson. Kéne valami segítő társat adni, hogy a kettő együtt legyen egy egészé. És így áldja meg Isten ezeket a mellé rendelt kapcsolatokat, hogy részeivé tesz bennünket másoknak, és másokat részévé teszi a mi életünknek, és ketten együtt tudunk valamire jutni. Meg lehet, hogy százan vagy tízmillióan tudunk valamire jutni. Mellé rendelt szeretet. Ezt a kapcsolatot bearanyozza a felelősségvállalás. Óriási fontos dolog. Felelősséget vállalok azért, akit szeretek, akit Isten mellém állított. És ennek a szeretetnek a megélése nagyon nagy áldást jelent a számomra. Nagyon nagy örömöt jelent a számomra. Tehát boldoggá tesz a vele való kapcsolat. Szeretnék kitérni egy kicsit kényes területre, de azt hiszem, hogy ezt nem kerülhetjük el, ez pedig a testi kapcsolat. Azért kell a testi kapcsolatról beszélni, mert ha mi nem tesszük meg, mondván azt, hogy mi hívők vagyunk, meg ilyen csúnya dolgokról nem beszélünk, majd beszél nekünk a Facebook, meg beszél az internet, meg beszélnek a reklámok is, már nem kell ahhoz éjszakai filmet nézni. Szóval tele van a testi kapcsolattal, meg az erre való felhívással, felszólítással az egész világ. Alapvető hiányosságnak tartom a mai társadalmunknak, meg a gyülekezeti életünknek is, hogy ezekről a dolgokról nem beszélgetünk. Még talán a házas felek sem. Nem beszélgetünk vele ezekről a dolgokról gyermekeinkkel. Nem tudják a lányok, hogy mit jelentenek ők a fiúk számára. És nem tudják a fiúk, hogy mit jelentenek a lányok számára. Fogalmuk sincs. Ugyanis Isten annyira csodálatosan alkotta meg a férfit és a nőt, hogy ők máshogy gondolnak a testi kapcsolatra. Máshogy gondol egy nő egy férfire, meg egy férfi egy nőre. Ez így van megalkotva, és én is nagyon-nagyon sokáig nem tudtam. Azt hittem, hogy a nőknek pontosan ugyanazt jelenti ez a dolog, mint nekem. És rájöttem, hogy nem. És a szeretet, mivel igyekszik megismerni, ezért kideríti, hogy neked mi a fontos ebből a dologból. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk. Itt is alkottam én egy ilyen mondatot, hogy mi is a testi kapcsolat. Szeretném ezt a mondatot elmondani. A testi kapcsolat két házastárs közötti szeretetkötődés páncélszekrénybe zárt koronája. Jó kis szikra mondat, igaz? Megismétlem még egyszer. Tehát a testi kapcsolat két házastárs közötti szeretetkötődés páncélszekrénybe zárt koronája. Igyekszem megmagyarázni, hogy mit értek ez alatt. Azért beszéltem arról, hogy két házaspár közötti, mert a testi kapcsolat az a házasságban kinyilatkoztatott ajándéka Istennek. A házasságra készíti el Isten a testi kapcsolatot. Ez az ő akarata. És mi akkor beszélünk házastársi hűtlenségről, amikor az egyik fél kilép ebből a házastársi kötelékből hosszabb vagy rövidebb időre, és mással létesít testi kapcsolatot. Szeretném azonban arra is felhívni a figyelmet, bár fiatalok viszonylag kevesen vannak, de majd elmondjátok a többieknek, hogy házastársi hűtlenség az is, amikor házasság előtt teszem ugyanezt. Mi úgy gondoljuk, hogy hát szállok virágról virágra, és amelyik virág a legédesebb, majd azzal összekötöm az életemet, és akkor boldog pillangó leszek. De ez nem így van. Tehát van itt egy olyan dolog a testi kapcsolatban, amit csak egyszer lehet odaadni valakinek. Egyetlen egyszer. És az maradandó dolog. Arra az első alkalomra te fogsz emlékezni. 99 éves korodban is tisztán minden percére fogsz emlékezni rá. És ez, amit Isten rád bízott felelősséggel, ezt az egy dolgot, ezt ő elkészítette a te házastársadnak. És hogyha te nem a házastársadnak adod oda, akkor te még mielőtt megházasodtál volna, hűtlenné váltál a te házastársadhoz, férjedhez vagy feleségedhez. Természetesen mindenre van az Istennek kegyelme, erre is van. De fájdalmas dolog ezeket eljátszani, amikor azt is megtehetjük, szent, fiatal életet élve, hogy ezt megtartjuk ott, ahova Isten rendelte. Szóval házasságnak a területére tartozik ez. Aztán ugye arról beszéltem, hogy szeretet kötődés koronája ez. Szeretet kötődés. Sok szó van a testi kapcsolatra, én most ezt a szót használom, hogy testi kapcsolat. Vannak csúnyábbak, meg ilyen megközelítés, olyan megközelítés. Még egy másikat is használok, amivel nem értek egyet. Ez a szeretkezés. Vagy legalábbis ezzel a kis gyakorító képzővel, hogy kezés, ezzel talán elmegy, de ez nem szeretet. Tehát amikor két ember szereti egymást, és úgy lehetnek együtt, az az Isten ajándéka, az az Isten szándéka, az az Isten akarata. Egész más úgy, mint pénzért, vagy gyönyörért, vagy egyetlen alkalommal, vagy házasság mellett, vagy nem szeretve, vagy csak a testi oldalára gondolva. Szóval ez testi dolog, de erről majd fogok még itt a végén beszélni a koronánál, hogy ez egy sokkal nemesebb dolog, ezt a helyére kell tenni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán ez a szeretet kapcsolat, amikor olyan emberek érintkeznek egymással, akik tényleg szeretik egymást szívvel, lélekkel, akkor ezt páncélszekrénybe kell zárni. Ezt nem mutatjuk be a televízióba, erről nem nyilatkozunk az újságból, nem készítünk fotót, még a gyermekeink előtt se csináljuk, ez kettőnkre tartozik. Ez be van zárva egy olyan páncélszekrénybe, aminek olyan kulcsa van, amit csak ketten együtt tudunk kinyitni. Ez egy olyan kulcs, hogy csak ketten együtt lehet kinyitni. Senki más nem tudja kinyitni, egyedül se tudom kinyitni, és ketten azzal a házastársammal, akit szívvel, lélekkel szeretek, akit Isten adott mellém, azzal tudjuk együtt kinyitni. Ez egy titkos kamra, és Isten itt helyezi el ennek az alkalmát. Ez a helye. Amikor el vagyunk a világtól, elvonulunk. És Isten azt mondja, hogy örüljetek egymásnak. Örüljetek egymásnak. És itt lehet kibontakozni. Mások szemei elől elrejtve. Senki másra nem tartozik ez a dolog, csak kettőnkre. És korona, mert ez egy csodálatos kiteljesedése valaminek. Szóval a királyok nem úgy kezdik az öltözködést, hogy először felveszik a koronát, miközben a tükörbe állnak, és egy alsó nadrág van rajtuk, olyan gyönyörű ez a korona, annyira drága, ez a legékesebb a ruházatomban, hogy ezt szeretném felvenni legelőször, vagy legalábbis másodjára, szóval az a legvégén kerül a királynak a fejére, igaz? Tehát akkor már fel van öltöztetve. Az már valaminek a beteljesedése, ami meg van alapozva imádságban, meg van alapozva Istennél, amely fel van építve lelki kapcsolódásban, fel van építve felelősségvállalásban. Szóval minden megvan. Már csak ez az egy dolog hiányzik. És Isten azt mondja, megajándékozlak benneteket a testi kapcsolat áldásával is. De ez a végén van. Nem ezzel kezdődik. És azt mondják a világiak, ah, milyen kockázatos dolog, amiről beszélsz, Lajos testvér. Hát, hogyha nem próbáltam ki, akkor hogy leszek mellette boldog? Hát először ki kell próbálni. Hát mi ugye megszoktuk. Bemegyünk a boltba, és akkor van próbafülke. Felvesszük ezt és azt a ruhát, belézzük a tükörbe, ez nem tetszik, választok másikat. Én azt az érvet szoktam ezzel kapcsolatban elmondani, oké, próbálgassatok, de mutassátok meg nekem a boldog házasságukat. Kipróbáltam 100 lányjal, ez a 101. nagyon boldog vagyok mellette. Hol vannak azok a Csorba Laci bácsik, a világi Csorba Laci bácsik, akik azt mondják, az én kedvesemnek megfogom a kezét, elbeszélgetünk egy óra hosszát, imádkozunk és megyünk aludni. Hol vannak? Nincsenek. Úgy tűnik ez a próbálgatós dolog, ez nem működik. Legalábbis a gyakorlat abszolút nem igazolja. De higgyétek el, hogyha akit Isten mellénk ad, imádságunkra feleletül, és elkezdjük megtanulni szeretni. Hú, micsoda forradalmi gondolatok, igaz? Valakit Isten ad, és még nem is szeretem. Van ilyen? Igen. Lehet, hogy van ilyen. Lehet, hogy máshogy van, nem tudom a forgatókönyvet, mert mindig más. De megtanulhatunk valakit szeretni, meg valakit még jobban szeretni. És ez mehet, ez működhet, és ez áldás, és ez egy igazi dolog, és annak a beteljesedése, a testi kapcsolat. És végül ebben a témakörben már csak egyetlen gondolatot szeretnék elmondani, hogy akár a Bibliából is nyilvánvaló ez, de hát egészen természetes, igaz, hogy a testi kapcsolatból születnek a gyermekek. Szóval itt nem arról van szó, hogy jön a gólya, aztán bedobja a kéménybe a kisbabát, ugye? És ez korán sem véletlen. Lélektanilag tudjuk, hogy egy gyermeknek szüksége van az édesanyjára és az édesapjára. Nem két édesapára van szüksége, nem két édesanyára van szüksége, amikor ilyen házaspárok, egynemű házaspárok örökbe fogadnak gyereket, hát mégis élvezzük át a anyai örömöket, mi anyák, meg mi apák. Szóval ez természetellenes. Lélektanilag is az. De fizikálisan, tehát lehetetlenség. Lehetetlen. Ezt Isten így készítette el. Ott kell lennie tartósan egy apukának. A 18 éves nagyfiú mellett is ott kell lenni az apukának, és ott kell lenni az anyukának is. És ez azt jelenti, amiről eddig beszéltem, hogy mi megalapoztuk, Istentől elkértük, megimádkoztuk, felelősen elköteleztük egymás mellett magunkat, nem 5 éves szerződés ez. Ez nem olyan, mint a püspökség, hogy 5 vagy 6 évre megválasztjuk, aztán majd kiöregszik, vagy leváltjuk, vagy nem. Ez egy életre szóló döntés. És ott leszek melletted, és a közös gyerekeim mellett. Ott leszek. És szeretlek téged. És háborúságom lesz emiatt. És nehéz lesz majd szeretni egy bizonyos élethelyzetbe, mikor majd megöregszel, vagy házártos leszel, vagy mit tudják a szerelmes fiatalok, mit jelent az, amikor az egyik kicsi bekakil, a másik meg ordít, mert fáj a foga. Fogalmuk sincs, hogy mit jelent. Én örök életre szeretlek téged, amíg nem születik 2 gyereket. Akkor már az, hogy bajlódj vegyük, te asszony. Akkor már mész a kocsmába, azt a haverokkal ott könnyebb lesz majd azokat szeretni. Szóval ezt tanulni kell, ápolni kell, növekedni kell ebben a szeretetben, és akkor jöhetnek bele a gyermekek. Ez Istentől így van elkészítve. Ez a természetes útja a szeretet közösségnek. Van egy ilyen megnyilvánulás, hogy testi közösség, testi szeretet, és ebben gyermekek születnek. És így fogunk majd fennmaradni, és így adjuk át a stafétát, és így lesznek gyermekeink, és így lesznek unokáink, és az egész akkor működik jól, ha szeretjük egymást. Különösen a házasság. Na, hát beszélhetnék itt a testvér szeretetről, meg egyéb szeretetről is. Most átmegyek egy másik irányára a szeretetnek, ez pedig az alárendelt szeretet. Alárendelt szeretet. Hú, egyre veszélyesebb fogalmakat használok. Elmondok rá példákat. Ahogy a gyermek szereti a szüleit, az alárendelt szeretet, mert a gyermek alá van rendelve a szüleinek. Ahogy egy beosztott szereti a főnökét például, vagy ahogy egy gyülekezeti tag az előjáróját, vagy ahogy egy polgár szeretheti a politikai vezetőjét. Alárendelt helyzetből szeretem azt, aki felettem áll. Ez is nagyon-nagyon fontos. Itt úgy szeretnék végigmenni, hogy a szeretet ismer, a szeretet cselekszik, és a szeretet beszél. Amikor alárendelt helyzetben vagyok, mondjuk egy kisgyermek vagyok, A megismerés lehetősége igencsak korlátozott. Nem ismerek annyit, mint apukám és anyukám. Minél kisebb vagyok, annál inkább igaz ez. A nagyobb gyerekeknél is igaz, csak ezt ők kevésbé tudják. Hát nagy gyerekeket nevelek, úgyhogy ez ilyen mindennapi kis küzdelem, de egészséges dolog, ezzel meg kell küzdeni. Tehát többet tudnak azok, akik felém vannak rendelve, legalábbis elméletileg, én kevesebbet tudok, és mégis a szeretet parancsolat azt diktálja bennem, hogy ismerjem meg. De nem tudom úgy megismerni, mert korlátozott vagyok, mert kisgyermek vagyok. És itt belép egy nagyon fontos fogalom ennél a szeretet kapcsolatnál a megismerés helyébe, ez pedig a bizalom. Bizalom. Hogy mondjuk én egy gyülekezetnek a tagja vagyok, és megvan a vaskos véleményem a persejpénzről, vagy a vendégszolgálattevőkről, vagy hogy melyik bibliafordítást használja a lelkipásztor, de mivel azért ők a vezetők, meg azért ők a szüleim, vagy azért ő a vezető politikus, mert ezt tanulta, mert ehhez bizonyára jobban ért, mert Isten felém rendelte. Ezért bízom abban, hogy ő ezt jobban tudja. Elfogadom tőle. Nem tud ilyenkor a szeretet mindent megismerni. Hisz a gyerekemet mindenre meg kéne tarintsam azt, a 17 évest, amit én 42 éve tanulok, és ez lehetetlenség. Igénylem azt, hogy bízzon bennem, és hogyha ő igazán szeret, akkor fog bennem bízni. És azt fogja mondani, igaz, hogy nem ismerem minden részletét a kérdésnek, de rád bízom ezeket a dolgokat. És amikor megnyilvánul cselekedetben ez a szeretet, akkor az az engedelmesség. És azt mondom, hogy szeretlek, akkor azt mondom, bizonyíts be, megteszem, amit mondtál. Na most már elhiszem, hogy szeretsz. Az engedelmesség az alárendelt szeretetnek a bizonyítéka. Alád vagyok rendelve, bízom abban, hogy jó dolgot mondasz, nem akarsz nekem rosszat, nem akarsz engem becsapni, nem azért vagy a főnököm, hogy kikészítsél, hanem azért, mert szakmailag régebb óta vagy a pályán, vagy nagyobb iskolákat végeztél, most ezek az ideális esetek, és én ezért bízok benned, és engedelmeskedek annak, amit mondasz. És hogyha pedig beszélek, akkor nem szidlak a hátad mögött, hanem bátorítalak, esetleg elmondom a magam véleményét, vagy építő kritikát fogalmazok meg. Beszél a szeretet, mer megszólítani felette állót is. És nekem szoktak a gyermekeim mondani dolgokat, édesapa, csináljuk ezt így vagy úgy. Sőt, igénylem, hogy mondják, és megkérdezem őket, és ez nagyon jó, ha működik. Nézzük ennek a fordítottját, a fölé rendelt szeretetet. Ahogyan a szülő szereti a gyermeket, a főnök szereti a beosztottat, gyülekezeti elöljára a tagot, vagy egy politikai vezető a nemzetének a fiait, lányait. Tehát a fölé rendelt személynek a kezében sokkal több lehetőség van. Ő az, aki döntéseket hoz, ő kezeli a pénzeket, ő az, aki erősebb, aki tanultabb, aki nagyobb, általában, ugye alapesetben. Tehát nagyon-nagyon fontos az ő szerepe. És ez egy, higgyétek el, ez egy nagyon-nagyon szép szeretetforma, fölé rendelt szeretettel szeretni, mert ha azt mondtam, hogy a mellé rendelt szeretet a legbensőségesebb egy férfi és egy nő között, akkor a fölé rendelt szeretet az, amely kiteljesedését adja az életnek. Nagyon jó fölé rendelt szeretettel szeretni. Kreatívvá teszi az embert. Kitalál dolgokat. A jó szülő így szereti a gyermekeit. Kitalálja, hova menjünk kirándulni. Jaj, apukám, ott már voltunk. Hallgassatok, ennyi pénzünk van, csend legyen. Hát, ez nem olyan szeretett megnyilvánulás, hanem elgondolkodik. Tényleg, ott már voltunk, unjátok? Igen. Vagy tavaly a Balatonon voltunk, untuk, mert csíptek a szúnyogok, és menjünk a hegyek közé. Jó, akkor a felé rendelt szeretettel szerető személy, az igyekszik így eljárni. Igyekszik így segíteni. És ebben kiteljesedik. A tudásom javát adom. A lehetőségem javát, ami bennem van képesség, ami bennem van ismeret, ami bennem van erő, lehetőség, mindent kiáraszthatok azokra, akiket szeretek. Tehát itt teljesedik ki az ember a leginkább. A mellé rendelt szeretet nagyon jól esik, és nagyon édes, és nagyon bensőséges, de a fölé rendelt szeretettel szeretni, az az, amikor az emberi értelem, az emberi létünk, ki tud igazából teljesedni. Nagyon-nagyon csodálatos dolog ez. A fölé rendelt szeretet az megtart, biztosítani tudja a testi-lelki szükségleteit annak, akit szeretünk, és egy nagyon fontos dolog az, hogy növekedési pályára tud állítani. Növekedési pályára állítja azt, akit szeret. Ezt nem akarom nagyon részletezni, mert nem is tudnék erről többet mondani. Annyira szép, amikor egy édesapa, édesanyja úgy indítja el a gyermekét, hogy növekedési pályára állítja. Amikor egy idős szakember a fiatalt úgy veszi a szárnyai alá, úgy tanítja meg a szakma csínyára, bínyára, hogy már ő is önállóan kezd el tudni dolgozni, pénzt keresni, megélni, és ez nem szakmai féltékenységgel, hanem jóleső érzéssel tölti el. Nagyon-nagyon fontos dolog így szeretni. Nagyon-nagyon fontos okosan, felülről szeretni, fölé rendelt szeretettel szeretni. Nagyon beszédes a fölé rendelt szeretetnek az egyik kifejezése a politikai életben. Azt mondjuk, ugye vannak bizonyos szakágazatoknak a vezetői, akiket minisztereknek nevezünk. Miniszter úr, aztán van miniszter elnök is, és ez a szó, ez azt jelenti, hogy szolga. Ezt jelenti, hogy szolga. Szóval én nem azért vagyok fölöttetek, mert nekem nagyobb a bicepszem, és nagyobbat tudok ütni. Nem azért vagyok felettetek, mert egy csettintésembe kerül, és a hadsereg meg a rendőrség azonnal dutyiba vág benneteket. Nem azért vagyok felettetek, mert nagyobb a szám, és jobban meg tudtalak én titeket ijeszteni, mint ti engem. Hanem azért vagyok fölöttetek, mert én jobban tudlak benneteket szolgálni, mint hogy ez más tenné. Jobban tudtok boldogulni akkor, hogyha én szolgálok benneteket. Előrébb fog menni a te életed, hogyha én beleadom ebbe az én szolgálatomat, hogyha én szeretni tudlak téged, akkor te fejlődni fogsz. És én nem úgy szolgálok téged, mint a rabszolga, hanem úgy, mint egy munkahelyi főnök, vagy úgy, mint egy politikai vezető, vagy úgy, mint egy szülő. Felülről szolgálok téged. Óriási dolog ez, és nagyon-nagyon fontos lenne ezt a fajta szeretetet megtanulni. Mégis a legfontosabb szeretet formákat végére hagytam. A negyedik iránya a szeretetnek a szenvedő szeretet. Szenvedő szeretet. Amit eddig elmondtam, a mellérendelt, az alárendelt, a fölérendelt szeretetről, az nagyon jó, hogyha úgy működik egészségesen, egy szerető főnök vezetgeti a szerető beosztottját. Egy szerető anya vezetgeti a szerető leányát. Egy szerető gyülekezeti előjáró, lelkipásztor, presbiter vezetgeti a szerető gyülekezeti tagot. Akkor ezek harmonikusan működnek. Amikor az egyik oldal kiesik, akkor a másik szenved. Másik szenved. Mellérendelt szeretetnél, alárendelt szeretetnél, fölérendelt szeretetnél is. Nem szeretsz úgy, ahogyan kellene, hogy szeressél. De amikor én annak ellenére, hogy te nem szeretsz úgy, ahogy kéne, mégis szeretlek, akkor az a szenvedő szeretet. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy akkor is szeretlek, ha te nem szeretsz. A szeretet, különösen a mellérendelt szeretet, nagyon jól esik. Nagyon jól esik. Testi kapcsolatában, lelki kapcsolatában nagyon jól esik. De ha nem szeretsz, én akkor is szeretlek téged, nem azért, mert jól esik, hanem mert jó. És itt már nem az a lényeg a szenvedő szeretetben, hogy ez nekem tetszik-e, hogy ki tudok-e teljesedni, mint politikus, vagy mint lelkipásztor, vagy mint szülő. Itt már nem az a lényeg, hogy én jutok-e valamire, itt már nem az a lényeg, hogy nekem mi jön le ebből az egészből, hanem az a lényeg, hogy miattad szükséges, hogy én benne maradjak abban a kapcsolatban, amiből te kiugrottál. És te nem vagy szerető főnök, és gonosz vagy, de azt mondja az apostol, az ilyeneknek is engedelmeskedjetek, mint az Úrnak. És mutassátok meg nekik, hogy mit jelent az, amikor te gonosz vagy, és én mégis engedelmeskedek, és én mégis szeretlek téged, és én mégis úgy viselkedek, mintha teljesen jól vezetnél. Vagy milyen az, amikor én szeretek vezetőként, szülőként, és az a gyermek nem úgy viselkedik, és egyáltalán nem viszonozza ezt, de én mégis szeretem, mert rám van utalva, mert az én gyermekem, mert itt kap egy meleg szobát, mert itt kap egy tál meleg ételt, rá van utalva az én szeretetemre. És lehet, hogy ő hálátlan és vak, és nem látja ezt a dolgot, és szeretetlen, de én mégis szeretem. És ilyenkor nem könnyű szeretni. Az ő érdekében, a szeretetlen fél érdekében mégis szeretem, mégis felvállalom. És ez a szenvedő szeretet. A szenvedő szeretetben az a csodálatos, sok más mellett, hogy ki tud szeretni egy bizonyos állapotból. Ez egy furcsa fogalom, de hát én mégis most úgy bevezem, hogy kitaláltam ilyen nyelvújítóként, hogy ki szeretni valakit egy állapotból. Hogy engedetlen az a gyermek, engedetlen az a dolgozó, engedetlen az a polgár, vagy az a főnök, vagy a házastársam, de addig szeretem, addig melengetem az én szeretetemmel, amíg meg nem változik. Amíg ki nem szeretem őt abból az állapotból, ami nekem se jó egyébként, de neki se jó. Ez egy csodálatos lehetősége azoknak, akik nem jól szeretnek, ha őket mégis szeretik szenvedő szeretettel. És talán a legjellemzőbb erre a szeretetre, hogy nem változtatni akar először, hanem változni akar először. Idomul az új kihíváshoz, idomul az új helyzethez, és azt felveszi azt az új pozíciót, és onnan próbálja kiszeretni. Karácsonykor pontosan ez történt. Az Isten szeretetében hiba nem volt, az ember szeretete pedig tele volt hiányosságokkal. Évezredeken keresztül. És Isten látta előre, hogy ez így lesz évezredek múltán is, még 2015-ben is így lesz, még Miskolcon is. És azt mondta Isten, hogy én ezen szeretnék változtatni. És nem azt mondta Isten, te csúgy ember, változzál meg! Hanem azt mondta, hogy vállalom azt, hogy eljövök közétek. Annyira szeretlek benneteket, hogy belemegyek abba a mély kútba, amibe te beleestél. És onnan foglak téged kivezetni. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem olyan miniszter volt, aki a bársony székében üldögélt a mennyben, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Szóval ez csodálatos, ez a szenvedő szeretet, és tudjuk mi a folytatás. Ez volt a kisebbik fájdalmas része, és aztán volt egy nagyobbik fájdalmas része, amikor a Golgotán értünk meg kellett, hogy halljon. És azt mondja, akkor is szeretlek, ha te nem szeretsz engem. Azért, mert ez neked jó. És ez nem esik jól. Lehet, hogy neked se esik jól, hogy mindig traktálnak itt a megtérésre, meg az újjászületésre, és már a pokolba kívánod a mennyet. És nekem se jó, hogy a kereszten meg kell érted halni. De egyébként meg jó, hogy szeretlek téged. És a te életed, levegővételed, és a falatétel, amit lenyeltél ma télben, az ennek köszönhető, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten. Jó, hogy szeretlek téged. És én fel fogom vállalni a magam részéről, ami az én dolgom ebben. Erről szól a karácsony, és erről szól a nagypéntek. Csodálatos dolog ez. Végül Isten szeretetéről hadd beszéljek, bár mintha az imént kimerítettem volna, de mégis az isteni szeretet valahogy úgy magába foglal minden egyéb irányát is a szeretetnek. Úgy látom, hogy az Isten először is szeretett minket fölé rendelt, teremtő szeretettel. Tehát, mint az Isten szereti az embert, az alkotó szereti azt, akit megalkotott, a teremtményét. Aztán, mivel mi nem szeretjük őt alárendelt szeretettel, megfelelőképpen, nem tudtuk, én sem tudom jól szeretni az Istent, megtérésem előtt kifejezetten nem tudtam, még megtérésem óta is sokszor látom azt, hogy tetten ér az Úr, hogy nem szeretem őt. Ezért ő szeretett engem szenvedő szeretettel, amikor Krisztust értem küldte. És mikor kiszeret engem ebből az én állapotomból, amelyben vagyok, és az érzem az ő szeretetét, ez 23-24 éve az életemet átfűti, átvilágítja az ő szeretete. Kiszeret engem az én elveszett állapotomból az ő szeretetével, akkor tudjátok, mit fog tenni? Maga mellé fog ültetni a mennyben. És az egyház úgy lesz ott Jézus Krisztus mellett, mint a feleség a férje mellett. Hófehér mennyasszonyi ruhában. És mellé rendelt szeretettel fog bennünket szeretni, a legbensőségesebb szeretet formában. Ennél nagyobb szeretet pedig nincsen. Szóval ő egy ilyen növekedési pályára állító szeretettel szeretett és mentett meg bennünket, és amikor mi is elkezdünk szeretni, igazán a házasságunkban, igazán a családunkban, igazán a gyülekezetünkben, akkor ennek ez a forrása, hogy én tanulom az Istentől a szeretetet. És elém vezethet egy Csorba Laci bácsit, vagy más embereket is, de alapvetően Istentől tanulok szeretni, és ezért tudok. Tehát ha az elején elmondtam, hogy tanulni kell a szeretetet, akkor a végén elmondom, hogy az Úr Jézus a mi tanárunk ebben a témakörben. Olyan csodálatos ez. Aztán hadd fejezzem be azzal, hogy eszembe jut, felidéződik bennem megint az első életpéldában említett kisfiúnak az esete, aki látta, hogy a szülei csúnyán elintézik egymást, és az apuka hogy érkezett be, áldozata ez a kisfiú valaminek, de amikor bement a kisfiú az osztályterembe, akkor az ő áldozatai lettek az osztálytársai. Azokat bántotta, püfölte. Megkérdeznünk az apukát, te miért vagy ilyen részeges, miért iszol ennyit? Azért, mert az apukám ezt meg azt csinálta. Elmennénk a nagypapához. Hát nagypapa, hát olyan dolgokat csinálsz, hát mindenki vérzik. Te csináltál valami dolgot, a fiad részeges, az unokád mezitláb megy iskolába, meg széthánya a barátai cuccát, mit csinálsz te nagypapa? A nagypapa mutatná, az apukámtól én is ezt láttam. És tudjátok, hova jutunk el? Ádámig eljutunk. Eljutunk Ádámig és Éváig. És eljutunk a bűnnek a forrásáig, és tudjátok, mi történt ott? Egy olyan szeretet megnyilvánulás, amiről még nem beszéltem. Na, az összes szeretet jó, amiről eddig beszéltem, ez a rossz szeretet, amikor önmagát szereti az ember. Ebbe bele lehet halni. Bele lehet halni. Magamat szeretem. Ez egy öngyilkosság. Nem arra van teremtve a mi lelkünk, hogy magunkat szeressük, hanem arra, hogy a feleségünket, a gyerekeinket, és mert már senkit nem tudunk szeretni, már csak magunkat tudjuk. Ilyen legyen a frizurám, olyan a ruhám, ennyi pénzt adjanak, ezt csinálják, értem, ez legyen, ez történjen velem, nekem ide mindent. Ebbe belepusztul az egész földgolyó, az egész univerzum belepusztul ebbe a szeretetbe. Ez rettenetes, kártékony féreg, ez az önszeretet. És milyen jó, hogy ebben a kilátástalan helyzetben megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet és a nagyistennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Titus 2:11-14. Amen.
Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nagyon jó és alapos volt az előadás, de mégis van lehetőség kérdezni, úgyhogy ha van valakinek kérdés, azt most nyugodtan fel lehet tenni. Hogyha esetleg valaki úgy gondolja, hogy személyesebb jellegű kérdése lenne, akkor pedig majd azt a gyülekezeti teremben is meg lehet tenni. De ha van kérdés, szívesen hallgatjuk. Nagy tiszteletű úr válaszol. Igen, úgy tűnik, nincs kérdés. Én szeretnék valamit mondani, ami az elején, amikor elkezdte az előadást, akkor az eszembe jutott. Mondta, hogy felsorolta a mértékegységeket, hogy mi mindent hogy mérnek, és hogy lehet mérni a szeretetet, és a legvégén eljutott oda, amit én akkor megjegyeztem, hogy azért van ott egy mértékegység, az én. Az én magamhoz. Mérni mindent. De ezt nem kell kifejtenem, mert elmondtad. Mondtam, hogy itt van Asztalos József testvérünk is. Mondtam, hogy Nem beszélek róla többet, mert majd ő elmondja, hogy kicsoda, micsoda. Én is meglepődtem, amikor megtudtam, hogy ő mivel is foglalkozik. Nem is mondok most többet róla, majd ő elmondja. Szeretettel fogadjuk a bizonyságtételét.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Asztos József vagyok Püspökladányból. Kicsit engem is meglepett, hogy ide ki kell nekem most állni, mert kedves Lajos testvér csak azt mondta, hogy te kellene kísérni és vezetni kellene. De barátok vagyunk, úgyhogy majd megbeszéljük. Tehát, hogy Püspökladányból jöttem. Annyira nem rejtélyes, hogy mivel foglalkozok. Én olajkutatásban dolgoztam. Volt szerencsém kint lenni Irakban és Romániában egy ideig. Meg itthon ő, és nemrég ő váltotta a munkahelyet, szerettem volna egy olyan, hát kicsit helyhez kötöttebb lenni, és akkor ő, hát a honvédségnél kaptam egy beosztást, a műszaki századnál vagyok jelenleg, és úgy néz ki, hogy most kapok egy térképész beosztást, tehát nem G.I. Joe vagyok, nem is akarok az lenni. Mellette gyerekekkel foglalkozok, van egy birkózó szakosztályom, ezt csinálom, meg gazdálkodok, méheim vannak, úgyhogy jó sűrű az életem. Néha szoktam is azt mondani, hogy olyan baj, hogy csak 24 órából áll egy nap, de nem baj. És akkor én 18 éves koromban tértem meg. Lajos testvérék által találkoztunk, és úgy fogadtam be a szívembe az Úr Jézust. Néhány év után volt egy elég nagy vargabati az életemben. Ott hagytam a gyülekezetet, visszamentem a világba. 2 vagy 3 évig is tartott ez talán, és egy jó másfél éve kezdtem el újra a gyülekezetbe járni. Én úgy gondolom, hogy sok minden változott azóta. Férfivé váltam. Tehát sok minden a hittel kapcsolatban, Isten szeretetével kapcsolatban, az Isten képem is sokat változott. Jól érzem magam így, ez az én lelki identitásom, hívő vagyok, keresztény vagyok. A nehézségek ellenére is ezen az úton akarok megmaradni, mert mondjuk ki őszintén, tehát vannak ezen az úton is nehézségek. Ez vagyok én is. Szeretettel kapcsolatban ez is egy olyan téma, ami folyamatosan a gyerekek közt Isten mondja ki számomra, hogy mi ez valójában. Én nem vagyok még házas, de a gyerekek közt azért megélem az, hogy mi az, hogy szeretni és szeretve lenni. Mind a kettő nagyon fontos, illetve a célirányos szeretet, amit most hallottunk, hogy ez is milyen fontos. Hát nagyrészt hátrányos helyzetű gyerekek vannak nálunk, nem csak cigányok, magyarok is, 5 éves kortól 18 éves korig, és maga a település is, ahol vagyok, hátrányos helyzetű, egy szerepnevezetű kis falu, Püspökladánytól 15 kilométerre. Hát nehéz így arányokat mondani, de én úgy gondolom, hogy több mint 60%-a a családoknak az fel van bomolva. Tehát sérült családból jönnek, sérült gyerekek, mondjuk ki ezt így. Tehát én azt látom, hogy az a család, amely nem épp, ahol nincs meg a szeretet, nem szeretik egymást a szülők, illetve a gyerekek felé ez a szeretet nem nyilvánul meg, akkor ott sérült gyerekek fognak kijönni. Nem mindenkinél látszik ez meg, de van, akiknál már igenis a személyiségben is torzulások következnek be. És nem csak a gyerekek, hanem a szülőknél is sérüléseket látunk. Volt olyan szülő, amelyik elmondta, hogy többszörös öngyilkossági kísérlet után van túl. Van olyan gyerek nálunk, aki látta, hogy az anyuka szépen megkísért az édesapát. Tehát sajnos ilyenek vannak is. És ezeknél a gyerekeknél azt látom, hogy maguk a gyerekek is sérültek. Tehát van egy gyermek, beleszületik egy ilyen családba, és viszi tovább az átkot. Tehát egyszerűen nem tud kilépni belőle. És akkor itt vagyok én, mint keresztény, és akkor hogy éljem meg a hitemet ezek között az emberek között, ezek között a gyerekek között. És a szeretet, én úgy gondolom, olyan, mint egy pohár víz. Tehát a víz a új szövetségben, mint az ószövetségben is, azon a területen, tehát Palesztina területén az élettel volt egyenértékű, és sok embernél, gyereknél a szeretet is így van, mint annó az ókorban, tehát abban az időben a víz, hogy éhezik a szeretetet. Tehát volt olyan szülő, amelyik mondta, hogy hatalmas szeretet igényen van. És én úgy gondolom, hogy nem elsőnek megtéríteni kell őket, hanem szeretni. És utána, ha érzik, élvezik úgymond ezt a szeretetet, akkor megkérdezik, hogy miért van ez, hogy te így viseltetsz irántam. És ezt látom. Tehát sokszor egy egy simogatás, hogy a gyermeket az ölembe veszem, megsimogatom, hogy vagy. Ezek mind olyan dolgok, ami puszt jelent neki, mert a családban nem látja ezt. És ugyanígy a szülőknél is, tehát, hogy csak ennyi, hogy vagy, mi a helyzet veled. Érzik, hogy szeretem, és megnyílnak az emberek. És kérdezik, hogy miért van ez, hogy te így viseltetsz irántam is. Hát azért, mert hívő vagyok. És szerintem ez a kulcs, a szeretet. Tehát szeressük a körülöttünk lévőket, szeressük az embereket is, és nem nekünk kell traktálni őket, hogy hé, én hívő vagyok, és akkor hadd tegyek már bizonyságot, hanem egyszerűen ő kérdezi, hogy te miért vagy ilyen. A másik dolog az, hogy ami nekem sokat jelent a korintusi levélből, hogy amikor van ez, hogy a szeretet örökké megmarad. Tehát számomra, meg szerintem sok embernél is így van, hogy szeretnénk olyan dolgokat alkotni, ami sokáig megmarad az örökké való nemzedéknek. Hát sokan szobrokat gyártanak meg ilyenek, de Istennél úgy gondolom, azok a cselekedetek, amelyek valós szeretetből születnek, valahogy örökké megmaradnak. Tehát azok egy örökké való dolgot gyűjtünk, alkotunk ezáltal, és nekem ez sokat jelent a munkámban. A másik dolog az, hogy azt figyeltem, hogy hát elég kemény edzéseket tartok, én úgy gondolom. Tehát a gyerekek, sokszor én is csodálkozok, hogy kibírják meg. Hát jó, annyira nem, de azért, hogy csinálják, és végigcsinálják, és én úgy gondolom, hogy edzőként el lehet ezt mondani, hogy a szeretet arányában, tehát minél jobban szeretem a gyerekeket, és érzik ezt, annál inkább terhelhetem őket. Tehát ha a gyerek érzi azt, hogy én nem szeretem őt, igazából egy gépnek tekintem, akkor nem tudja azokat megcsinálni, nem fogja megcsinálni azokat a követeléseket, amiket kérek tőle. És talán a családban is így van ez. Tehát, hogy a gyerekem érzi azt, hogy szeretem, és áldozok érte, akkor annak fejében azzal arányosan követelhetek is tőle. Hát ennyit szerettem volna mondani. Örülök, hogy itt lehetek is. Isten áldja meg mindenkit.
Köszönjük szépen. Nem? Jó, én felteszek egy kérdést, amire én nem kérek most választ nagy tiszteletű úrtól, de lemerem fogadni, hogy felteszem a kérdést, akkor nagyon sokan azt fogják mondani itt a templomban, hogy hú, tényleg, ez érdekel. De nem kérem meg nagy tiszteletű urat, hogy válaszoljon rá. Tessenek megkérdezni majd a gyülekezeti teremben. Beszélt a szeretetről. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon alapos volt, és nagyon-nagyon jó volt mindent hallani, megerősítő és bátorító. De hát ugye én úgy vezettem fel két vasárnapon keresztül is, hogy 11 gyermeket nevelnek. Én bennem felvetődne a kérdés, hogy 11 gyermeket szeretetben hogy tudnak fegyelmezni? Hogy fér össze a fegyelem, a rend, a szeretettel? Úgy gondolom, ez egy izgalmas kérdés. Én most kaptam egy könyvet az egyik testvértől, amelyet azt mondta, hogy nem nagyon akarnak kiadni Magyarországon, mert arról beszél, hogy a gyermek nevelésben helye van a fegyelmezésnek is. És ma ez nem egy elfogadott dolog, fegyelmezni a gyereket, hát hadd nőjön úgy, mint a gomba. Na hát ez egy izgalmas kérdés. 11 gyermek, szép családi élet, hogy működik ez?